Muzika Sakra. Egyházzene.
Köszöntöm a Muzika Szakra hallgatóit, a szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják. Mai műsorunk vendége Kaposi Bruno orgonaművész, a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kántora és zenei vezetője. Vele és zenéivel töltjük a következő fél órát. Budapest 8. kerületében, a sűrűn beépített szűk utcákban áll egy viszonylag kicsi, neoromán stílusú templom. Nem látszik messziről a tornya, építészetileg nem tartozik a városképet meghatározó nagy templomokhoz, a zenei és a hitélet viszont rendkívüli módon pezseg. A legtöbb misére jóval a kezdés előtt kell érkezni, hogy az ember ülőhelyet találjon, egymást érik a közösségi események, és többféle zenei formáció is szolgálja a templom életét. A templom zenei vezetője Kaposi Bruno, a Németországban végzett fiatal orgonaművész, három gyerekes apa és zenetanár. Veresemese Gyöngyvér őt kereste föl, hogy meséljen az ottani zenei mindennapokról a rádióhallgatóknak.
Éppen véget ért a Calvin téren a zenés áhítat. Miért ezeket a darabokat választotta? Hiszen ugye, hogyha áhítatra gondolunk, akkor nem feltétlenül egy Mozart fantáziát várnánk mellé.
Számomra ez volt az első találkozás a Calvin téri református templomnak a felújított orgonájával. Ezért az orgonista is kijött belőlem, a kíváncsiság, hogy különböző stílusok, különböző szerzők, különböző darabok és műfajok hogyan szólalhatnak meg egy ilyen izgalmas hangszeren, és ezért szentelt az első 15 percet Johann Sebastian Bachnak, neki is különböző nagyobb formátumú és triós felrakású kamarazenei műveit vettem elő. A második fél időben pedig egy kicsit a későbbi rétegeket is kipróbáltam az orgonán, de hogy szólal meg rajta egy Mozart, amiben egész kromatikus és izgalmas akkordok is megszólalnak, illetve hát zárásként Mendelssohnnak a C-moll, aztán C-dur második fele szonátáját játszottam, hogy mégiscsak egy pozitív fináléja legyen a kis áhítatnak. Azon kaptam magam, hogy mindegyik mű valahogy moll, és azt gondoltam, hogy a végén mégiscsak süssön fel a nap egy ilyen szép nyári délutánon, úgyhogy hiába C-moll a Mendelssohn második szonáta címe, de a második fele tényleg egy nagy induló és a záró fúga, az mind nagyon fényes dur hangnemben szólal meg.
Egyébként a Jézus Szíve Jezsuita templomban milyen orgonán játszik?
Izgalmas a kérdés. Annyiban testvér hangszernek is mondható a kettő, hogy mind a kettő hiába modern és az utóbbi évek felújítási munkálatai során nyerte el a mai formáját, ennek ellenére nagyon fontos historikus gyökerek rendelkezik, de az én orgonám esetében egy picit másik réteg, egy későbbi, egy a német késő romantikában gyökerező orgona hangképet találunk ott, valamivel nagyobb is, három manuálos az én orgonám, és hát nem mechanikus, hanem elektropneumatikus vezérlésű, de nagyon szeretem a mechanikus orgonákat, kifejezetten örömmel jöttem most egy szintén historikus hangszínekben, historikus megközelítésben gondolkodó, de mechanikus orgonához, ami kicsit korábbi rétegeket is, ennek megfelelően kicsit korábbi szerzők játszását is teszi lehet.
Ezeket a műveket ugyanígy el lehet játszani a Jézus Szíve templomban is, vagy ott másképp szólnának?
El lehet játszani, nagyobb nehézségek nélkül, de valóban máshogy szólalnának meg. Akár én is más regisztrációkat, más hangszíneket, hogy azt nem mondjam, akár egy picit más tempókat is vennék. A tér, az orgona miensége, a hangszínek, adta lehetőség, ez mind befolyásol rengeteg paramétert a zenében, és hát mondjuk pont Bachnál tudva levő, hogy a darabokhoz nem írt metronom számot, de még csak regisztrál improvizációt, sőt, olykor még tempójelzés vagy előadós utasítás sincsen konkrétan, hanem csak a kor műveinek az ismeretéből indulhatunk ki, és abból vonhatunk le konzekvenciákat.
Ezen kívül készül-e még ilyen zenés áhítatokra, hiszen azt láttam, hogy az önök templomában júniusban voltak nagyobb egyházzenei események.
Pontosan. A mi templomunk, ha bár nagyon közel van a Kálvin térhez, egy picit talán mégiscsak kiesik a turistáknak az elsősorban vett útvonalából. Ennek megfelelően mi nem is annyira nyári turistaforgalomra utazunk rá, inkább évközben vannak eseményeink, július-augusztus hónapban inkább leállás van nálunk. Ezt az időszakot tudom arra kihasználni, hogy más templomokban, illetve vidéki helyszíneken is fellépjek. Ilyen volt ez a szomszédolás itt a Kálvin téri reformátusoknál, de a tiszakécskei református templomban a feleségemmel Kaposi Gera Júlia énekművésszel fogunk augusztus 16-án fellépni az ottani zenés állítat keretében, és másnap, augusztus 17-én pedig a kolozsvári Magyar Egyházzenei Biennálé, a két évente megrendező nagy egyházzenei esemény, már másodízben hívtak el egy improvizációs koncertet adni, úgyhogy Tiszakécskéről egyenesen megyek tovább Kolozsvárra, ahol nagyon várom, hogy abban a pezsgő egyházzenei millióbe, ezt már volt alkalman tapasztalni ilyenkor, arra pár napra az egész magyar egyházzenei élet leköltözik Kolozsvárra, és ott lesz az alkalmam ismét kórussal váltakozva egy improvizációs koncertet adni.
Azt mondtam, hogy júniusban nagyon pezsgő egyházzenei élet volt, sőt mondhatnám azt is, hogy már egyfajta hagyomány azt, hogy például a lovári nyelvű misét is előadják, és különböző nemzetiségek fordulnak meg önöknél.
Igen, június hónap egyházzenei szempontból, és pont a Jézus szíve templomban egy nagyon kurrens, nagyon terített hónap, hiszen Jézus szíve ünnepe, a templom búcsúja is mindig júniusra esik. Azért mondom, hogy mindig, mert ennek nem fix dátuma van, hanem mozgó ünnep. És ezen a liturgikus eseményeken túl pedig valóban már több éves hagyomány, hogy a kórusommal egy évzáró eseményt adunk, a kórusomat Loyola Kapellának hívják, én vagyok a karvezető, és most fogjuk fennállás önk 5. évét tölteni, és minden évadunk vége már tényleg hagyomány, hogy egy könnyedebb, sokszor világzenei kitekintésű műsorral kerekítjük le az évadot, és valóban másod ízben volt alkalmunk Olá Patriknak a 2023-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra komponált lovári nyelvű misét előadni. Két éve volt, ha jól emlékszem, az első bemutató, amikor kifejezetten az izgatott minket, hogy liturgikus keretek között hogy tud megszólalni egy ilyen különleges, modern, zenekarral kísért lovári nyelvű mű. Ilyenkor a többi misetételt is ennek a stílusnak megfelelően dolgoztuk föl, ezeket az állítatokat én készítettem, de hála Istennek Patrik nagyon elégedett volt vele, legalábbis ezt mondta nekem. Most pedig egy másik úton jutottunk el a lovári miséhez. A koncepció és a koncert címe volt Omnis Terra, ami a századi Zsoltárnak első szavai ezek. Omnis terra minden földek, jubilate Deo omnis terra minden földek, Istennek zengjetek dicséretet, és mindig a századik zsoltár kapcsán a jubilate Deo, tehát az újongjatok, örvendezzetek az Istennek kap valahogy hangsúlyt, ha belegondolunk a feldolgozásokba, régi vagy újabb szerzőktől, mindig a jubilate Deo van a hangsúly, és hát az én ötletem volt, hogy most egyszer legyen az omnis terra a hangsúly, a minden földeken, ennek megfelelően járjuk meg egy kicsit a kultúrákat, legyen tényleg egy világzenei utazás, és akkor egyből kórusommal tervezgetve mindenkiben az első, ami eszünkbe jutott, az, hogy olyan jó lenne egyszer előadni koncert körülmények között Patriknak a művét. Nyilván egy liturgikus előadásnál egész más szempontok érvényesülnek, ott tényleg az egészből egy ilyen nagy egység lesz. A koncert előadás sokkal koncentráltabb. A templomban nem oldalt, hanem középen tudunk elhelyezkedni, és tényleg egy egész más figyelem, kevésbé imádságos, sokkal inkább egy spirituális, kulturális figyelem, legalább annyira értékes egy ilyen előadás is, és erre nagy kedvünk volt. És ehhez Pejcsik Péternek, a szintén a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra komponált Klezmer Mass, tehát Klezmer miséjét tettük, amit szintén előadtunk. A koncert zárása, hogy megint csak legyen egy másik nyelv, egy másik kultúra felidézve, a német ajkú 42. zsoltár volt Felix Mendelssohntól, és az egészet keretbe pedig hát az én általam komponált, frissen komponált és ősbemutatója is június 24-én ezen a koncerten volt, Omnis Terra címmel egy olyan feldolgozást írtam a 100. zsoltárból, pontosan ugyanerre a Mendelssohni apparátusra, amit hát a zenekarral kísértük, meg szólistákkal, egy olyan feldolgozást tettem a 100. zsoltárból, mindössze 5 sora van, az első sor Jubilate Deo omnis terra latinul szólalt meg, ez indította az utazást, utána Észak-Amerikába utaztunk, ahol a zsoltár második sora angol nyelven egy ilyen swinges, amerikai ízű feldolgozás volt, a harmadik sor dél-amerikai spanyol nyelvű feldolgozás volt, kicsit az ottani a kreol misének a világát idézte meg, a negyedik sora a zsoltárnak zulu nyelven, tehát valahogy afrikai környezetben szólalt meg, kicsit az Oroszlán király zenéjének az isletése alatt, és a záró sor, az utolsó sor pedig mandarin nyelven, ott Kínába utaztunk, ahol ilyen pentaton zenét és kultúrát próbáltam behozni, és akkor a zárásként pedig még egyszer az omnis terra hangzott el. Tehát ezzel a dedikáltan erre az alkalomra, kicsit programként általam írt darabbal, omnis terra, próbáltuk egy ciklusba és egy műsorba szerkeszteni ezt a három gyönyörű művet, Pejcsik Péter Klezmer miséjét, Olá Patriknak a lovári nyelvű miséjét, és Felix Mendelssohnnak pedig a veretes sokat játszott egészen elképesztően gyönyörű 42. zsoltárját.
ez már nagyon sok mindent elárul önről, egyrészt, hogy zeneszerzéssel is foglalkozik, fiatalságából fakadóan még bőven tud kísérletezni, vagy vannak nagyon jó ötletei, de valószínűleg mindez nem valósulhatna meg, hogyha nem lenne a befogadó közeg is ilyen fiatalos.
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy tulajdonképpen bármilyen merész, vagy bármilyen újító ötlettel előállok, akkor mind a templomi vezetőség, akik egyébként szintén fiatal papok, fiatal emberek, többnyire nagyon pozitívan és támogatóan állnak hozzá, akkor az előadói apparátus pikpak előáll, az én kórusom, ha én vezetem őket végig ezen az úton, akkor mindig hajlandó modern vagy merészebb dolgokat is vállalni, és hát a közönség, ahol pedig számos tényleg fiatal, csillogó szemű 20-30 éves van, és mindenféle korosztályból, nagyon hálásak vagyunk, hogy mindig telt ház előtt zajlanak ezek a szép koncertek.
De egyébként a gyülekezetbe is rengeteg fiatal jár, úgy tudom, hiszen nem kimondottan egyetemi templom, de mégis egyfajta egyetemi központnak is tekinthetjük.
Pontosan, a Jézus szíve jezsuita templom, nem plébánia templom, tehát a katolikus hagyományban a hívek mindig körzetesen, kerületileg, területileg templomokhoz, plébániákhoz tartoznak. A Jézus szíve jezsuita templom igazából akármennyire is egy nagyon látogatott templom, kápolna funkciója van. Ezért tulajdonképpen kívül esik a plébániai logikán, és ide olyanok járnak, akik ide szeretnének járni. Miután a környéken rengeteg egyetemi épület és kollégium épület van, a jezsuiták pedig valahogy nagyon direkt módon, nagyon fiatalosan, nagyon jó értelembe vett modern szellemben tudják megszólítani a fiatalokat, ezért valóban rengeteg fiatal jár hozzánk. Ezt onnan is lehet látni, hogy a nyári hónapokban érezhetően kevesebb lesz a templom látogatója, hiszen ilyenkor hazamennek vidékre a családokhoz, stb. Ennek ellenére egy nagyon különleges szituáció van tehát a templomban, ahol tényleg rengeteg zenekedvelő jár, kórház igazgatótól, ügyvéden, jogászon át, rengeteg tanult ember és hát nagyon sok fiatal. És mondtam, hogy sok zeneművész is jár hozzánk templomba, a hívő zeneakadémisták jó része nálunk talál otthonra, aminek én azért is külön örülök, mert őket nagy örömmel szoktam ilyenkor, őket és másokat persze, beszervezni, és mondjuk például most a 28 fős zenekar, amely az Omnisztera koncerten előállt, annak jelentős része barát és a templom barátjaként volt jelen, tehát tulajdonképpen mi nem hagyományos értelemben vett haknikat rendezünk, ahol jöjjön bárki, aki játsza nekünk megfelelő minőségben a hangokat, hanem tényleg a zenekar is közösségé tud formálódni. Azt remélem, hogy akik egyszer voltak nálunk, ők máskor is szívesen jönnek, akik pedig visszatérő zenészeink, ők meg mind próba után is még ott maradnak, beszélgetünk, és tényleg egy közösségé tud formálódni. Ez számomra legalább annyira fontos, mint a hangoknak a precizitása, amikor játszanak.
A Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában is tanít. Onnan is vannak olyan diákjai, akik időről időre szolgálnak a miséken.
Adja magát a feltételezés. A Kodály Zoltán Kórus Iskolában egyrészt tanítok zeneiskolai tanárminőségben. Az itteni növendékekkel általában leköti az energiáinkat az, hogy fölkészüljünk a zeneiskolai vizsgákra. Viszont érettségi utáni konziszerű képzésben is tanítok orgonát, és akik így tehát később, vagy azért, mert érdekli őket és gondolkodnak a zenei pályán, vagy egyszerűen valamilyen szempontból hozzám, vagy az iskolába jönnek tanulni érettségi után, na ők már sokkal előre haladottabb szinten állnak, és velük rendszeresen osztom meg a zenei szolgálatokat. Egyébként ez azért is adja magát, mert többen jönnek hozzám, hogy szeretnének nálam tanulni orgonát. Elsősorban a Németországban általam megtanult improvizációs tudás érdekli őket. Többek között kollégiáim is többen beiratkoztak hozzám felnőtt képzésbe. Ilyen értelemben tényleg ott meg tudjuk az órán beszélni, hogy aztán este az Isten tiszteleten, Szentmisén milyen zenei szolgálat lesz.
Egyébként a kórus mikor szolgál a szentmiséken? Vannak fix alkalmak?
A mi templomunkban több kórus is van. Egyrészt Rónaszéki Tamás által vezetett több mint 50 éves, nagyon-nagyon szépen éneklő muzika szakra kórusunk, a templomunk büszkesége és égköve. Ők kiszámítható módon minden hónap első vasárnapján szolgálnak a délutáni 17 óra 30-as szentmisén. És hát mikor elindítottuk 5 évvel ezelőtt a kórusunkat, akkor ott az volt a szempont, hogy ne a muzika szakra ellen kórusaként működjünk, hanem egy másik típusú működési módot találjunk ki. Így igazából az év elején leütjük azokat a projekteket, amiket az év során énekelni fogunk, és akkor ezeket a műsorokat tanuljuk meg egész év során, és ezeket adjuk elő. Ebből vannak bőven liturgikus szolgálatok is, ahol egy-egy műsort, például a pünkösdi liturgián rendszeresen szoktunk énekelni, vagy az év másik egyházi alkalmain, vagy pedig koncertműsor, mint amilyen ez az évzáró Omnisterra is volt.
hogyan folytatódik majd a zenei élet ősztől.
Ez egy kicsit titok is, még a saját kóristáim se tudják, hogy a naptárukat igazából én már titkon beszerveztem, ezért erről most még nagyon bővet nem tudok mondani, de több fronton is az a célom, hogy folytassuk ezeket a nagyon szépen beindult sorozatokat. Röviden annyit tudok erről mondani, hogy egyrészt a Loyola Capella kórusommal tervezünk több egyházzenei koncertet, illetve liturgikus szolgálatot, amelyekre majd szépen szeptembertől elkezdjük a készülést. Ismétlünk a korábbi évek anyagaiból is, mert mindig nagyon szeretünk újat is tanulni. Ezen túl a kórusomon belül működik két alcsoport, a Jézus Szíve kántorátus, akikkel havi egyszer 11:30-as szentmisén szoktunk elsősorban régi zenei és gregorián zenei szolgálatot ellátni, illetve van a kicsit könnyedebb zenét is kedvelőkből, a kórusomból kialakult a Thief Singers nevű együttes, akikkel pedig az esti 20:30-as szentmisén szoktunk kifejezetten könnyedebb zenéket is, de nagyon vagány kórusos megszólalással megszólaltatni. És ezen túl pedig a templom liturgikus és zenei életéről általánosságban itt tudok mondani, hogy akik a komoly zene kedvelői, őket minden vasárnap szeretettel látjuk a 11:30-as szentmisén, ahol kifejezetten sok komoly zenei betét, kórusok, énekesek, hangszeres kamarazenei együttállások szólalnak meg a liturgia különböző pontjain. Ennek tényleg kialakult egy sajátos rutinja és egy sajátos közönsége, úgyhogy ide mindenkit nagyon nagy szeretettel látok. Akik meg szeretik a katolikus szertartásoknak a könnyedebb zenei vonalát, ők nekik pedig az este 7 és este 8:30-as szentmisét ajánlom vasárnap este, mert ott pedig színes és váltott módon nagyon ügyes, progresszív, fiatalos, könnyű zenei, nálunk úgy mondják gitáros zene, de sokszor nem csak gitáros, könnyű zenei megszólások vannak el, és mindenkit nagy szeretettel látunk.
Thank you.
És zeneszerzőként mind dolgozik?
Én zeneszerzést sose tanultam, de mégis egyre másra azon kapom magam, hogy az alkotó és konkrétan a zeneszerzői ambícióim egyre nagyobbak. Az utóbbi évben volt lehetőségem megírni egy nagyobb művet, ez volt a karácsonyi oratórium, melynek a Történjék alcíme volt, és hát ezzel igazából azt kell mondjam, hogy nagyon büszke vagyok rá, és nagy sikerünk volt ennek a bemutatóján tavaly decemberben, ezt az interneten meg lehet találni, és húsvét előtt pedig a nagy héten, virágvasárnapra írtam egy passiót, barokk stílusban, amely az volt a célom, hogy magyar nyelven, de a bachi buxtehudei élet barokk stílus tulajdonképpen megszólásig megtévesztő módon utánozzam. Azt gondolom, ez is nagyon érdekes kísérlet volt. Nagy a kísértés, hogy idén ezeket újra előadjuk, de engem mindig jobban érdekel az újra előadás helyett az, hogy változtatni rajta, újat írni, kitalálni. És számos ötletem van ezen a téren. Az egy komoly, már a saját zenei nyelvemen írott nagy passió, amelyen Rieder Ferenc költő, műfordító barátommal, kollégámmal már nagyon agyalunk, hogy hogyan lehetne megcsinálni. A másik rövidebb távú pedig igazából egy adventi karácsonyi lemezt szeretnénk létrehozni, amelyben különböző megszólalások, orgona, akár még improvizáció is, különböző új kórus zenék, új megvilágításban közben lenne szöveges történetmesélés és alámondás biblia részletekkel, lehet még gyerek hangok is megszólalnak benne, szóval egy ilyen nagyon izgalmas adventi karácsonyi lemez is kirajzolódik, de ezt majd hisszük, ha látjuk.
Egyébként ez a kísérletező vonal a németországi tanulmányaiból fakad, vagy leginkább első indítatás?
Jó a kérdés. Biztos, hogy bátorításokat kaptam Németországban, de én úgy fogalmaznék, hogy azért mentem Németországba, mert hajtott ez a kísérletezési kedv. Hogy ennek milyen formája lesz, azt nem tudom, hogy milyen formája volt, vagy hogyan született ez meg bennem, azt viszont tudom. Tényleg a találkozásom a stílus improvizációval, az orgona improvizációval, amikor nem jazz, hanem konkrétan régi szerzők a stílusába próbálunk meg rögtönözni, és azt utánozni, és a paneleket megfigyelni, a fordulatok megfigyelni, hogy mitől lesz valami Bach, Buxtehude, mitől lesz valami Mendelssohn, mitől lesz valami Brahms. Szóval, hogy ez a vágy hajtott Németországba engem, ahol tényleg volt alkalmam elmélyedni az orgona irodalom nagyobb megismerése mellett az orgona improvizációban. És tulajdonképpen valahogy mindig ebből fakad az én kísérletező kedvem. Ha lehetne olyat csinálni, hogy a kórust, a zenekart és mindenkit beköt az orgonába, és egy regiszter lesz belőlük, és nem kéne leírni nekik a hangokat, hanem lehetne csak adott pillanatban, az adott benyomások tükrében adni nekik hangokat, én akkor lennék a legboldogabb. Hát szegény kórusom és a zenekar is szenvedettől, hogy rendszeresen a főpróba utolsó pillanatába kapják csak meg a kottát, amit aztán el kell szépen gyönyörűen énekelni. Tényleg tulajdonképpen nagyon erős ez az indítatás ebből az improvizációból, ahol tényleg, hát nem tudom, hogy ez csak egy illúzió, de tényleg a pillanat varázsát próbálom kihasználni, és abban valami érvényeset mondani. És amikor meg komponálok, akkor ezekből az élményekből próbálok desztillálni valamit, ami tényleg a papíron is érvényes, vagy addig keresek, amíg meggyőz, amit látok, amit hallok, és ebből születnek kisebb-nagyobb művek. Az alkotási vágy olyan nagy bennem, hogy majdnem inkább csak a formát keresem meg a lehetőséget, hogy mikor mit lehetne írni, és utána, ha a gyerekeim és a feleségem is lehetővé teszik, van, hogy éjszaka közepén még pár órát fennmaradva, néha elcsenve a napközbeni dolgaimból kicsi időt erre, de így próbálom írni a kis magam műveit.
Mai műsorunkban Kaposi Bruno, a Jézus Szíve jezsuita templom orgonistája beszélt a templom zenei életéről. A beszélgetés közben Mendelssohn Paulus nyitányát, Pejcsik Péter klezmer miséjét és Kaposi Bruno álbarokk passióját idéztük. Szombati műsorunkban Marc-Antoine Charpentier 4 kórusra írt miséjét ismerhetik meg közelebbről. A riporter Ferese Mese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is szép estét kíván a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
Mint egy Ödipusz, Liszt megoldotta a rejtélyt. S úgy oldotta meg, hogy ha a szerző hallhatta volna, reszkednie kellett volna az örömtől és elragadtatott büszkeségtől sírjában. Egyetlen hang nem maradt ki, egyetlen egyet sem adott hozzá. Egyetlen tempót sem változtatott meg önkényesen, egyetlen hajlítás, egyetlen gondolat sem mosódott el. Liszt, aki ilyen módon megértetett velünk egy eddig még meg nem értett művet, bebizonyította, hogy ő a jövő zongoristája. Hector Berlioz Liszt Ferencről Beethoven Hammerklavír szonátájának előadása után Párizs 1836. június 12-én.
Hallgatók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra harminc perc.